Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026 májusában kérte csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az EPO pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A határozat az uniós közlönyben történő kihirdetését követő 20. napon lép hatályba. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az EPO feladata az Európai Unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és egyéb pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntető eljárások megindítása, ezzel erősítve az uniós költségvetés védelmét. A magyar hatóságoknak biztosítaniuk kell az EPO magyarországi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hit. Ezek azok a források, amelyeket Magyarország 2021 óta használhatna fel, és amit idén augusztus végéig lehet felhasználni, mivel az előző ciklusban ezeket a jogállami és korrupciós problémák miatt befagyasztották. Emlékeztetett a politikus. A miniszter nagyon nehéz feladatnak nevezte azt, hogy ezeket a forrásokat augusztusig kell a magyar közérdek mentén a lehető legjobb célokra felhasználni. Vitézi Dávid elmondta, nagyon büszke arra, hogy ennek a hazahozott forrásnak igen jelentős részét új HÉV szerelvények és új intercity vonatok beszerzésére tudják fordítani, de a magyar energiahálózat korszerűsítésére, a kis és középvállalkozások támogatására, egy új nagy bérlakás program elindítására, tehát számos nagyon fontos célra tudnak fordítani ezekből a forrásokból. 20. alkalommal hirdette meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú iskolát, iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus második hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek, így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására. Az USB töltők mintegy 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálatokon a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. A szervezet közleménye szerint az első ütemben tesztelt 92 féle eszköz közül 74 termék egyáltalán nem felelt meg a hatályos szabványok előírásainak. A laboratóriumi ellenőrzések során kimutatott hibák, mint a nem megfelelő szigetelés vagy a rossz méretezés komoly áramütés és tűzveszélyt jelentenek a felhasználókra. A fogyasztóvédelem célja a veszélyes elektromos cikkek kiszűrése a forgalomból, miután az előző években is 80% feletti volt a kifogásolt berendezések aránya.
Az időjárásról.
Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszúrtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű, de északkeleten csak 25-26 fok várható. Hajnalban 13-20 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi, ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Hogyan zajlik itt a nyári élet a közösségi szolgálati irodába?
Igazából a nyár már elkezdődött azzal, hogy berobbant a vizsgaidőszak, ugye ez május közepétől tart a vizsgaidőszak, tudomásom szerint még a héten, úgyhogy ezzel már majdnem, hogy beléptünk a nyárba. Ettől függetlenül az öntevékeny körök, tehát a klubok, amik itt a szemeszter alatt mentek, azok mentek vizsgaidőszakban is. Nyilván nem mindegyik, mert a klubvezetők egy része tanulásra fordította az időt, de voltak olyanok is, akik a tanulás mellett be tudták iktatni azt, hogy megtartsák a klubjaikat. Mi hivatalosan június 16-án egy ilyen szezonzáró sütögetéssel lezártuk a szemesztert. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nincsenek programjaink, hanem hogy azzal szerettük volna közösen együtt tölteni azt az időt, illetve megköszönni a klubvezetőknek a fél éves munkájukat.
Hogyan látjátok, hogyan sikerült klubvezetőktől, milyen visszajelzéseket kaptatok, hogyan sikerült ez a fél év itt a kluboknak, hogyan értékelték?
Vegyes egyébként attól függ, hogy milyen klubokat vezettek. Nyilván a játékosabb, társasjáték alapú, szerepjáték alapú öntevékeny körök, azok elég népszerűek voltak, illetve azok a klubok még, ahol kézműves foglalkozások zajlottak. Most mondom itt például az ékszerkészítő műhelyet, az még mindig van. Most csütörtökön lesz az utolsó, azt egy azerbajdzsáni lány vezeti, teljesen multikulturális, tehát hogy angol a közös nyelv, egyébként tanítgatják egymást mindenféle nyelvre, közben pedig ékszereket készítenek, úgyhogy, és azon mindig nagyon nagy létszámban vannak résztvevők. Ugyanúgy vannak olyan öntevékeny körök, ahol igény lenne arra, hogy megtartsák ezeket a klubokat egyébként itt a vizsgaidőszakban is, viszont nyilván a különböző vizsgaidőpontok, azokra a különböző karokon lévő hallgatók mindenki más intenzitással készül, emiatt inkább hanyagolják most azt, hogy megtartsák ezeket a klubokat, mert hogy kevesebb lenne a részvevő. Egyébként az a tapasztalat, és ezt elmondták a szezonzáró eseményen is, hogy működik ez a fajta alulról jövő kezdeményezés, és mi is azt látjuk, hogy sokkal jobban működik, mint amikor évekkel ezelőtt mi szerveztünk programot. Nyilván azokra is jöttek el emberek, ott is voltak nyilván olyan időszakok, amikor kevesebben voltak, amikor teljesen telt házzal üzemeltek azok a programok, de ez, hogy alulról jönnek ezek a kezdeményezések, ezek sokkal népszerűbbek, úgyhogy támogatják azt, hogy ezt továbbra is folytassuk, ezt a fajta munkát, és hát a klubvezetők 80%-a pedig jelezte, hogy szeptembertől folytatás következik.
Milyen program van, vagy programok vannak most a közösségi szolgálati irodában, amihez esetleg lehet csatlakozni?
Mi is levesszük takarékra magunkat, különböző időszakokban töltjük mi is nyáron a szabadságainkat, ettől függetlenül azt, amit már 3 évvel ezelőtt is elkezdtünk, miért a 4 évvel ezelőtt, a nyári Multilingual Unitrip program sorozat, ugye ez minden nyáron 10 alkalmas kirándulásokról van szó, ami az elmúlt időszakban leginkább nemzetközi, itt maradt nemzetközi hallgatóknak szólt, vagy leginkább őket szólítottuk meg azáltal, hogy tudtuk, hogy ők itt vannak az egyetemen. Ez évtől nyitott nem csak nemzetközi hallgatóknak, hanem egyetem más polgárainak is, tehát a magyar hallgatók számára is, dolgozók számára, illetve nyilván iskolai közösségi szolgálatos diákoknak, ami azért is fontos, mert az ő segítségükkel tudjuk ezt megvalósítani.
10 kirándulást említettél idén, mik lettek kiválasztva? Ha jól tudom, vannak már rendhagyó helyek is. Idén mely 10 helyszín lesz meglátogatva? Mit szoktatok ilyenkor a nemzetközi hallgatóknak megmutatni, vagy akár most már a magyar hallgatóknak, illetve az itt dolgozóknak?
Jelenleg 7 időpontunk van lefixálva, másik 3 még képlékeny. Nem biztos, hogy fel fogom tudni sorolni mind a 10 helyszínt. Most csütörtökön például Mezőkövesdre készülünk kirándulni, ott a Matyó népművészetet szeretnénk megismertetni. Nyilván nem csak a nemzetközi hallgatókkal, hanem az egyéb résztvevőkkel is, tehát a magyar hallgatókkal is, és ennek tulajdonképpen az is egyfajta célja, hogy közösen töltsünk együtt olyan időt, amikor ugyanúgy tanulhat egy magyar hallgató is, és egy nemzetközi hallgató, illetve egy középiskolás is a kultúra segítségével egymástól. Tervben van még a Tiszadobi Andrássy kastély, a Faktori Aréna, az is elég népszerű, az inkább egy ilyen szabadidős jellegű, egésznapos tevékenység. Mai szabadtéri strand, ott voltunk múlt héten, abból szeretnénk még egyet, mert hatalmas igény van rá, és nagyon szeretik a hallgatók, illetve minden éven az utolsó ilyen multilingual unitripünk, ezzel zárjuk igazából a programsorozatot, az az Állatkertek éjszakája.
Jelentkezni hogyan lehet, vagy ha valaki szeretne majd becsatlakozni, ugye külön ki fogjuk emelni a iskolai közösségi szolgálatot is, de ha valaki ehhez szeretne csatlakozni, vagy mint résztvevő csatlakozni ehhez a programhoz, az hogyan, miként teheti meg?
A legegyszerűbb módja, hogyha követi a közösségi oldalunkat, ott ugyanis minden ilyen alkalom meg van hirdetve, ott azt is leírjuk, hogy hogyan lehet jelentkezni, általában e-mailben fogadjuk a jelentkezéseket, illetve a regisztrációkat. Vannak olyan kirándulások, ahol létszámkorlát van, illetve hát nyilván a legtöbb helyen van létszámkorlát, de van, ahol nagyon drasztikus létszámkorlát, mert egyetemi mikrobuszokkal megyünk, és ott nyilván az ülőhelyek száma korlátozott. Az iskolai közösségi szolgálatos diákok pedig szintén e-mailben tudnak jelentkezni, ott az első lépés az, hogyha érdekli őket egy ilyen lehetőség, akkor e-mailben felveszik velem a kapcsolatot, és onnantól kezdve már beindul ez a fajta gépezet, van egy személyes beszélgetés, ahol megismerjük egy kicsit egymást, illetve én is megismerem az adott diákot, az igényeit, és megpróbáljuk személyre szabni a tevékenységeket, mert hogy nem csak nálunk van az egyetemen iskolai közösségi szolgálat végzésére lehetőség, hanem más szervezeti egységeknél is.
És a nemzetközi hallgatóktól milyen visszajelzéseket kaptok, mennyire szeretik ezeket a nyári programokat, ugye, amikor itt vannak, úgymond miért is hasznos ez az ő számukra, hogy tudnak valamihez csatlakozni, hogy le tudják magukat valamivel kötni.
Igazából az a tapasztalatunk az elmúlt évek alapján, van olyan hallgató, aki szerintem az elsőn is ott volt, és most a legutóbbin is ott volt, és most ebben nem vagyok teljesen biztos, de vannak visszajáró hallgatók. Nyilván nagyon sokan már végeztek itt az egyetemen is, hazautaztak, de hogy népszerű, sőt, szájról szájra terjed a hír, egymást motiválják arra, hogy vegyenek részt ezen, és nagyon sokszor az történik, hogy egy adott kirándulás napján már kérdezik, hogy mi lesz a következő, és igazából már az a be is telt a következő, hogy ott jelzik, hogy szeretnének ezen részt venni. Van egy ilyen online formában elérhető memory book, egy ilyen emlékkönyvünk, ahol minden alkalom után kérünk tőlük visszajelzést. Tényleg csak pozitívat kapunk, és leginkább azt szokták értékelni, hogy nyáron nagyon kevés program, sőt, igazából nem is nagyon van már egyetemi program, nyilván azért, mert nincsenek hallgatók, és tártkarokkal várják és örülnek annak, hogyha közösségbe tudnak lenni a nyári hónapokban is, vagy nyári hetekben.
Milyen szokott lenni a hangulat? Milyen pluszt ad akár nektek, akár a fiataloknak ez az egész program?
Legtöbbször ott vagyok, zseniális egyébként minden program, és teljesen más az, amikor a mái szabadtéri strandon, ott a plédeken kártyázunk, vagy a fiúk éppen röpíznek a röplabdapályán, meg megint másik kastélylátogatás. Úgyhogy soha nem volt még két ugyanolyan, és nem csak azért, mert teljesen mások a résztvevők, hanem mert valahogy, tehát az Andrássy kastélyban is mindig megtudunk valami újat, ami ugye témaként felmerül, amit át tudunk beszélni. Ami nekünk rettenetesen jó egy ilyen eseményben, az, hogy tudjuk gyakorolni az angol nyelvet, másrészt látni, hogy élvezik, tehát hogy jót csinálunk a hallgatókkal. A középiskolások pedig tényleg valóban segítséget adnak, tehát egy olyan közösségi szolgálatot végeznek, amely során fejlődnek, tanulnak, úgyhogy egyébként nem is feltétlenül tudnak róla, hogy ez történik. Egyrészt ugye az idegen nyelvi kompetenciáik is tudnak fejlődni, illetve a kommunikációs készségeik, és mindemellett más kultúrákat is megismernek, barátságokat kötnek.
Iskolai közösségi szolgálatosok hogyan, miként csatlakozhatnak akár ide, vagy akár az egyetemhez? Egyáltalán mi is ez a iskolai közösségi szolgálat?
Igazából, tehát ezt jogszabály írja elő, hogy azok, akik 2016. január 1-e után tesznek érettségit, azoknak az érettségi előfeltétele egy 50 órás közösségi szolgálat, amire ugye az oktatási hivatal honlapján van egyfajta irányelv, hogy milyen elvek mentén kell megfelelnie ezeknek a tevékenységeknek. Ezt az iskola szervezi, az iskolában van kijelölt koordinátor, aki igazából a gyerekeket közvetítenie kellene ezekre a területekre. Mi, amióta a közösségi szolgálati iroda, tehát 2021-től működik, azóta vesszük igénybe az iskolai közösségi szolgálatos diákok segítségét, nem azért, mert mi ebbe be akartunk kapcsolódni, hanem azért, mert annyira sok programunk volt, hogy ezt nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani. Igazából ez egy olyan erőforrás számunkra, amin keresztül tudtunk mi is fejlődni, szervezeti szinten is, illetve ugye az a tapasztalat, hogy ezáltal az iskolai közösségi szolgálat is nem csak kötelező, ezt szoktuk mondani, hogy több, mint kötelező, mert hogy itt amellett, hogy ezt a tevékenységet végzik, jól is érzik magukat, és valóban tanulnak. És ebből következik az, hogy az elmúlt 2 évben rendszeresen szülők keresnek meg minket. Nyilván persze diákok is felveszik velünk a kapcsolatot, de hogy szülők keresnek konkrétan minket, mert hogy azt hallották, hogy itt biztosan hasznos az, amit eltöltenek. Ez most nyilván nem jelenti azt, hogy máshol nem, de hogy itt célirányosan azért küldik a gyerekeket, vagyis a diákokat, hogy vagy azért, mert angol nyelvet tanuljanak nálunk, vagy azért, mert más lehetőségek is vannak, és ez évtől igen, most már vannak, nem csak nálunk a Kösziben lehet iskolai közösségi szolgálatot végezni, hanem más helyen is. Én úgy tudom, hogy a pályaorientációs és felvételi központ jelenleg együttműködési megállapodások megújításán dolgozik. Ettől függetlenül ez nyilván nem érinti, tehát ugyanúgy jelentkezhetnek a diákok, mert van hatályos, Miskolcon 22 középiskolával van hatályos együttműködési megállapodásunk, úgyhogy szeretettel várjuk a diákokat, és mondom, az az első lépés, hogy e-mailben vagy telefonon megkeresnek minket.
Úgymond a nemzetközi programon, a Multilingual Unitrippen túl mihez csatlakozhatnak a közösségi szolgálatos diákok? Ha jól tudom, volt már arra is példa, hogy ők maguk indítottak klubot itt a Kösziben.
Így van. Volt egy diáklányunk most a fél évben, aki spanyol nyelvű klubot indított. Bőven 50 órán túl van már. Nagyon szívesen járt vissza. Ő igényelte azt, hogy spanyol anyanyelvű nemzetközi hallgatókkal találkozzon, illetve a hallgatók pedig az, hogy spanyol anyanyelvűekkel beszélgessen és gyakorolja a nyelvet, úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges és speciális eset, egyébként bátorítunk rá mást is. Ez évtől kialakítottunk egy olyan iskolai közösségi szolgálati koncepciót itt a Miskolci Egyetemen, ahol arra törekedtünk, hogy ebben minél több szervezeti egység is bekapcsolódjon. Nyilván most ez a nyári szüneten kívüli időszak, ez azért is problémás, mert nagyon sok középiskolás, akár 3-ig is iskolában van. Itt viszont a munkaidő ugyanúgy 4 óráig tart. Tehát nem tudnának érdemi munkát végezni, ezért első körben az év elején arra fókuszáltunk, hogy olyan szervezeti egységeket célozzunk meg, akiknek a munkaideje is tovább tart. Köztük vagyunk nyilván mi is, akik rugalmasak a programszervezés miatt abban, hogy most mikor fogadnak iskolai közösségi szolgálatos diákokat, de ilyen például a könyvtár, ilyen a sportközpont, és ilyen lehet más olyan szervezeti egység is, ahol a programok miensége miatt ezt lehetővé teszi. És most nyár elején, tehát inkább tavasz végén lehetőséget adtunk a Miskolci Egyetem szervezeti egységei számára, hogy gondolkodjanak a nyárban, gondolkodjanak abban, hogy milyen erőforrásra van szükségük, olyan, ami számukra sem megterhelő, de valóban igazi segítséget nyújthatnak középiskolások, és hogyha vannak ilyen tevékenységek, akkor ezeket egy ilyen formszon keresztül be lehetett küldeni hozzánk, illetve folyamatosan lehet ezeket beküldeni. Ezeket mi szakmailag felülvizsgáljuk, illetve beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet még úgy finomítani ezeket a tevékenységeket, hogy valóban hasznos legyen a diákok számára is. És jelenleg van 6-8 ilyen lehetőség, ahova több diákot is várnak. Ezt a diákok választják ki, tehát amikor megtörténik nálunk a személyes beszélgetés, akkor ugye legtöbbször már van elképzelésük, mert ők ezt a listát megkapják az e-mailes kapcsolatfelvétel után. Van lehetőségek kérdezni a diáknak, hogy melyik pontosan mit akar, milyen jellegű feladatot kellene végeznie. Az is lehet, hogy ő konkrétan csak azt szeretné csinálni, az is van, hogy tehát az is előfordult, hogy itt megváltozott a véleménye, mert hogy rájöttünk arra, hogy hozzá inkább valami más jellegű feladat illik, és utána ugye mi összekapcsoljuk az adott szervezeti egységet. Egyébként ezt megelőzően magánál a szervezeti egységnél is történik egy ilyen belső edukáció, amikor azzal az egyetemi mentorral, aki kíséri a közösségi szolgálatot fizikailag, hogy ő is tisztában legyen azzal, hogy mit is jelent ez.
Milyen nyári feladatok vannak, vagy milyen jövőbeli idén, nyáron akár elkezdhető tervek vannak, úgymond itt a köszi munkatársainak hogyan fog zajlani a nyár, miként képzeljük el, azon túl, hogy sok-sok kirándulás lesz.
Igen, nyilván ezeket a kirándulásokat szervezni kell, ez azért kapcsolódik egy szervezési feladat, illetve az elmúlt fél évben több konferencián is volt lehetőségünk bemutatni a tevékenységeinket, és most nyilván nem csak az iskolai közösségi szolgálatra gondolok, hanem magára az öntevékeny körökre, az irodavezető soft skills kurzusára, illetve a Tanítsunk Magyarországért programra, tehát több konferencia is volt, ami megerősített minket abban, hogy most, hogy szeptemberben már 5 éves lesz a köszi, ezt most már így szervezettebben jó lenne, hogyha a valami szakmai anyagban is össze tudnánk foglalni és megjelentetni. Úgyhogy ennek az előkészületei igazából megkezdődtek.
Nyáron is várja a hallgatókat a közösségi szolgálati iroda. A Miskolci Egyetemen működő köszi ilyenkor főleg a külföldi hallgatókat és a középiskolás önkéntes diákokat várja programjaira. A szolgálati iroda fő tevékenysége az egyetem polgárai számára ingyenes közösségi programok megvalósítása, önkéntes tevékenységek szervezése, középiskolás diákok számára iskolai közösségi szolgálati lehetőségek biztosítása. Csorba Mónikát, a közösségi szolgálati iroda hallgatói szolgáltatások referensét Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Thank you. Rebeka.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Festik a turista út jelzéseket Vármegyénkben. A Borsodabaúj-Zemplén megyei természetjáró szövetség munkatársai a Délbök turista útjain változtattak. A Cseréppáralja Dobi Réd szakaszon ezentúl piros keresztjelzés vezet, csatlakozva a meglévő Hórvölgyébe vezető piros kereszt útvonalhoz. Emellett a Szárhegy térségében is történtek változások, és egy érdekes jelzéscsere történt Kuriszlán és Szelcepuszta között. A turista út jelzéseinek megújítását a Magyar Természetjáró Szövetség jelzésfestés pályázata segíti. Makár Rihárdot, a Borsodabaúj-Zemplén megyei természetjáró szövetség elnökségi tagját, a riportársütő Dávid Pellé kérdezte.
Most több helyen is voltatok jelzést festeni. Merre jártatok? Talán az első szakasz, amit említsünk, az a Cseréppáraljai környék.
Igen, ott kezdődött ez évben a felújítás. Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cseréppáralja és Bogács, illetve Szomolyak között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobi Réd felé, illetve a sárga sáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, ezt már a korábbi interjúban is kifejtettem, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cseréppáraljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobi réten keresztül a már említett sárga sávval is érintkezve, illetve azt elhagyva, egy korábbi piros kereszt jelzésbe csatlakozik, amely piros kereszt jelzés a Hórvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is.
Ezt követően milyen felújítások, milyen szakaszok voltak még, hol kellett festeni?
Sátoralja új hely környékén kezdtünk el festeni. Ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert. Ezt amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turista út, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni, és a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Akteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelcepusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánát a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változás, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal. Ez pedig egy változatosabb útvonal. Mi egyébként ezt beszéltük, hogy úgymond attól még ilyen B-verziójaként megmaradhat a kék túrázóknak, mondjuk pont ilyen időben, amikor ilyen meleg van, akkor a kint a réten nem olyan jó menni, és azért ebben a régi szakaszban ott azért erdősebb részek vannak.
Milyen jövőbeli tervek vannak, milyen munkák várnak még rátok? Egyet már említettél, ugye a híd túloldalát is meg kell majd festeni. Esetleg ezen kívül más munkák lesznek a nyáron. Mit terveztek, hogyan látod?
Igen, tehát elég sok helyen festünk, összesen 100 kilométer a megyében. Ezeknél, ahol még szintén változás lesz, az a úgymond második üteme délbükki résznek, Szomolyától a Hevesi megye határig fogunk festeni, és ott is változások lesznek, mert a főútvonalat a kaptárkövekhez be fogjuk vinni, de ezt majd a részleteket akkor, amikor itt készen vagyunk, illetve Pusztafalu környékén, tehát itt az emblémben lesznek még változások, ott nagyon sok jelzés van, és akkor a kék túra ez tavaly módosult abban a térségben, és akkor ehhez kapcsolódóan egy kék keresztjelzést fogunk vinni, ami úgymond ott is egy alternatív útvonal lehet. Ezeket akkor fogjuk folytatni, amikor majd az idő is engedi, mert csapatunk most hétvégére is lett volna, de ebbe a hőségben azért ezt kihagyjuk.
És ha már a hőség, akkor nyáron hogyan, miként érdemes túrázni? Talán mondjuk azt, hogy a ilyen egynapos, oda-vissza úttal egynapos, rövidebb túra, csak kinézünk egy túra szakaszt. Az ilyenekre hogyan készüljünk fel otthon, hogyan érdemes indulni?
Hát igen, mindenképpen az a javaslat, hogy azért ilyenkor kevesebbet tervezünk, mint egyéb túra időben, amikor tavasszal ősszel megyünk egy kellemesebb időbe, hiszen ilyenkor nyáron ez a meleg, ez mindenkiből kiveszi az energiát is, meg nem is szabad olyan sokat kint tartózkodni. Amit javaslok, ilyenkor mindenképpen próbáljuk azért megnézni, hogy ez az útvonal legalább az erdőbe vezessen, tehát ne legyenek ilyen hosszabb szakaszok, ami napra kitett szakasz. Nagyon sok ilyen van magában az országos kék túrában is, de nekünk is itt a megyében sok olyan szakasz van, ahol hosszabb rétek vannak. Ez ilyenkor nem annyira javasolt, mert nem olyan komfortos érzés ilyenkor menni. És hát természetesen meg lehet nézni azt a térképen, hogy ott az útvonalon vannak források, de soha nem 100%. Tehát nagyon sok fórum van, akkor ezeken érdemes esetleg így érdeklődni, hogy ki az, aki abban az időszakban arrafele járt, volt-e működő forrás, tehát hogy ebben tudunk készülni, és hát ha ez nem biztos, akkor mindenképp nagyon sok folyadékkal. Tehát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor az étel helyett is folyadékot rakjunk be, tehát hogy nem is kívánja az ember azt, hogy ilyenkor sok ételt vigyem be a szervezetbe, hanem a nagyon sok folyadékot. Tehát ez a legfontosabb. És hát öltözékben, hát mi mindig a gyerekeknek is a táborokban is ilyenkor szoktuk mondani, hogy a kullancsellen meg egyéb bogarak miatt jó az, hogyha hosszú, de hát ilyenkor az már kibírhatatlan. Tehát ilyen, és pedig a nyáron fel kell készülni arra, hogy az erdei szakaszokon is nagyobb csalánosok lesznek, tehát valami nagyon vékony, hosszú nadrág, tényleg ez a mi ajánlott, és hát mondom, rövidebb utak, vékony, hosszú nadrág, és a magasabban, tehát ezt annak idején is tanultuk, hogy minél magasabban vagyunk, ott azért valamennyivel hűvösebb van, tehát itt a magasabb részeket érdemes felkeresni, és ahol zártabb, bükkös erdők vannak, tehát azért az ott mindig hűvösebb. De én is voltam már a Tátrában is úgy, hogy elmentünk, mert itt nagyon meleg volt, de ott sem volt olyan hideg.
Ilyen melegben te mit ajánlasz szívesen itt akár Miskolc környékén a túrázóknak, merre érdemes menni, mely útvonalakat érdemes ilyenkor meglátogatni, ami ugyanúgy szép, de hűvösben van, esetleg a szervezetnek vannak-e túrák, amiket ti kifejezetten szerveztek és lehet csatlakozni?
Igen, tehát nekünk már itt nem mint a Megyei Szövetség, hanem mint a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete. Nekünk szinte minden hétvégén van túránk. A júliusban több utat is szervezünk, de ennek több része inkább kerékpáros. Én valahogy ebben a nyári időszakban jobban szeretem a kerékpáros túrákat. Valószínűleg azért, mert azért ott legalább csapjuk a szelet. Tehát, hogy ott egy kicsit kellemesebb lehet, meg hát jobban el tudunk jutni olyan helyekre, ahol talán akkor folyadékot tudunk venni. Egyébként a sima normál túrákhoz meg azokat tudom javasolni, hogy legalább ilyen vízközeli legyen. Tehát, hogy ott is legalább egy kicsit akkor fel tudjunk frissülni. Tehát legyen ott egy patak, egy tó vagy valami, amivel nyugodtan a sapkánkat bármit bevizezzük, és akkor ez is segít.
Teszem fel egy több hetes túrára készül, vagy a szabadságát kint tartani a természetben, tehát ilyen sátras túrát szeretne. Abban az esetben van-e bármi különbség ahhoz képest, hogy mondjuk megteszek egy 10-15 kilométeres túrát, ott hogyan érdemes készülni?
Hát igen, azért egy hetes túrá, ha megyünk, akkor elég jó csomagot viszünk. Az igazság, hogy annak idején, amikor én is elkezdtem kék túrázni, akkor mindig augusztusban volt szabadságom, nagyjából akkor volt a legmelegebb időszak, és hát valahogy kibírtuk, tehát, hogy végigmentünk, de tudom, hogy sokat, amikor hát vagy a kempingben voltunk, vagy vadkempingeztünk, azt is mindig kutak mellett töltöttük azt az éjszakát, tehát, hogy tényleg ez volt a legfontosabb a víz. Szerencsére a kék túra elég sok településen végigvezet, nagyon sok faluba, akkor érett mondjuk a szilva, tehát, hogy ez is jó részben folyadékpótlásnak is. Biztosan nehezebb. Az igazság, hogy én már bő 20 éve kezdtem annó a kék túrát, akkor a csomag biztos, hogy 100-szor nehezebb volt, mint a mostani, tehát most már nagyon jó felszerelések vannak, és ez is segít. És még ez, ami az emléképeimben van, hogy gyakran úgy túráztunk, hogy elindultunk elég korán, tehát így hajnalban, akkor mentünk olyan délig, akkor megpihentünk valami árnyékosabb helyen, és akkor utána inkább elindultunk újra délután, és akkor úgy haladtunk tovább. Tehát ezt a nagyon meleg délutáni időszakot ennél mi mindenképpen kihagytuk.
Hogy akár rövidebb, akár hosszabb túrát teszünk, hogy úgymond a baleset veszély kapcsán mire figyeljünk oda, illetve hogyha hajnalban vagy este, tehát sötétben, szürkületben túrázunk, mit érdemes még magunkkal vinni a tájékozódás szempontjából, vagy ha valaki baleset ér ilyen szempontból, mire érdemes odafigyelni, mert azért gondolom, hogy most sokan akár gyakorlatlanul is kimennek túrázni ilyenkor, hiszen mindenkinek talán több a szabad ideje kicsit.
Élményeimből tudok én is erre visszatekinteni, tehát valamelyik ilyen kék túrázásunk során volt például az, hogy megbeszéltük, hogy korán indulunk, korán megyünk, de alapvetően annó nem gondoltunk arra, hogy mondjuk azért vigyünk fejlámpát, és egy olyan terepen mentünk, ahol a zöldsáv, illetve a kéksáv együtt haladt, és abban a látási viszonyok között, tehát már világosodott pirkatpára, de nem nagyon tudtuk kivenni a két szín közötti különbséget, tehát úgy közel oda kellett menni a fához, tehát hogy hiába nem éjszakai túra, tehát akkor egy fejlámpa az mindenképpen szükséges, és hát ami másik, ez ilyen szintén saját élményből fakad, hogy ebben a száraz időben a bogarak is keresik a nedvességet, és hát engem egy lódarás talált meg egy ilyen időszakban, és hát ez egyértelmű, hogy ez megviseli az ember szervezetét. Ma már van ehhez injekció, tehát ezt mindenképp érdemes magunkkal vinni, főleg, hogyha kevés fővel túrázunk, mert akkor nehezen tudnak elvinni olyan helyre, tehát van ez az Epifan injekció, amit egyébként máshol is, óvodákban, ilyen intézményekben is most már tartanak. Tudom, hogy ennek elég jó ára van, de egyébként megéri, mert tehát ezek a hiába kis rovarok, de rendes méreganyaggal rendelkeznek, és mondom, ebben a száraz időben ez eléggé jelentés, hogy ők támadnak.
Festik a turista út jelzéseket Vármegyénkben. Makár Rihárdot, a Borsodabaúj-Zemplén megyei természetjáró szövetség elnökségi tagját a riportás Ütő Dávid Pellé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.